Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagybodó Tibor. A mai Összhangot Papp Csilla szavaival indítjuk. Azért szeretek gyermekek közt lenni, mert ők még olyan ártatlanok, nem akarják magukat megjátszani, és úgy élnek, ahogy a felnőttek már sohasem fognak. Témánk, milyen felnőttek lesznek a mai gyermekekből. Vendégünk Popsolyó Mágnes, pedagógus, tanár, tanítónő, akit nagy szeretettel köszöntünk itt a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Ági Tanci, jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy ma délután is bejöttél a stúdiónkba.
Szervusz Tibor, köszöntöm az Összhang hallgatóit és az összes hallgatót, a rádió hallgatókat. A Papp Csilla idézetén hozzászólnék, hiszen nagy igazságot mond, habár ő sem pedagógus, mint mondtam a múltkor Müller Péterről, de egy remek kőszereplő, amúgy ő vezeti a debreceni tévét, és elgondolkodtam, hogy vajon miért szerettem én oly nagyon a gyerekek közt lenni, és szeretem mai napig is. Hát ugyanazért, amiért Papp Csilla fiatalíró mondja, annyira szeretem a gyermek illatot magamba szívni, mert ártatlanok, mert őszinték, mert hálásak, mert számukra én vagyok a legjobb felnőtt, gondolom én, a szülők és a nagyszülők után. Mert lefegyverző őszintességgel fordulnak hozzám. Életüket megosztják velem, szárnyaikat bontogatják szemem alatt. Jó, magam pedig álmokat építek, vagy építhetek zsenge lelkükbe. Remélem, álomépítő voltam sok gyerek számára. Gyermek és tanító két egymásba, kapaszkodó világ, két szembe fordított tükör, és most idézném Vörös Ársz poétikáját, biztos sokan ismerik a szembe fordított tükrökből, hogy öröm az örömöm sokszorozódjék a te örömödben, hiányosságom váljék jóságá benned. Hát mi lehetne nemesebb ennél?
Ági Tanci, az elemi osztályokra gondolva mennyire és hogyan tudja meghatározni az életét egy tanító az iskolát kezdő gyermekeknek?
A kisgyermek életében ez egy roppant fontos szakasz, az iskolába lépés. Mondhatom, nagy mérföldkő a családok életében is. Ilyenkor sok szülő nem is iskolát választ, hanem tanítót választ. Ezt én is megéltem a pályámon. A legtöbb iskola szervez nyílt napot mostanában, ahol a szülők és a leendő gyerekek is megismerkedhetnek a tanítókkal. Ha nyílt órákon vesznek részt, akkor az még jobb, mert ugye a tanító személyiségéről is sok mindent megtudhatnak. És nem utolsó sorban jó, ha tudomást szereznek a szülők az előző generációkban kifejtett munkájáról a tanítás nevelés terén. Ez is nagyon jó. Fontos a szimpátia is, hiszen a szülő és a tanító között a későbbi kapcsolat meghatározza a gyerek és a tanító közötti viszonyt is. Minden iskolába lépő kisgyermek szerintem olyan, mint egy üres lap, egy makulátlan üres lap, amely 5 év során, most már 5 év, ugye, nagyon fontos tartalmakkal lesz teleírva. Ez utóvégül nem is egy lap, hanem egy könyvé alakul, amelyben nap mint nap nyomokat hagyunk mi a pedagógusok. Persze igyekszünk, hogy minél több jó és sok szép kerüljön ebbe a könyvbe. Legyen ez a könyv, mondhatom, egy ilyen ugró deszka a továbbtanulás felé. Az iskolában kisgyermek először barátságos légkört kell kialakítani, ez a legfontosabb, hogy megkönnyíts számára az óvoda és az iskola közötti átmenetet. Következik a tudásvágy, a lelkesedés serkentése, a tanulási folyamatot sok játékkal élménye varázsolni, mindezt azért, hogy a gyerek örömmel jöjjön iskolába, tanuljon jókedvel, legyen számukra élmény az iskolába töltött idő. és kedves szerkesztő úr, legyen összhang, azaz harmonikus kapcsolat a tanító és az osztály között. És most hadd idézem a nagy matematikusunk Bolyai Farkas szavait, mert nekem nagyon tetszenek, és végigkísérte a 20 éves pontszerző versenyünket a Bolyaiban. A tudás kívánása eredeti vágy a lélekben, csak fel kell serkenteni. Fejteni kell azt, ami van, s önként fejlődik a mag, csak napfény és eső legyen. Na, hát legyünk mi az eső, legyünk mi a napfény a kisgyermekek számára. Úgy gondolom, hogy akkor sikerrel járunk. Nemrég, a múlt héten megkérdeztem a mostani elsős diákjaimat, mitől boldog egy gyermek? Mi az, ami boldogítja őt az iskolában? És nem csak, hogy megkérdeztem, hanem egy makulátlan lapra ezt ráírták, úgy, ahogy tudták, lerajzolták. Tény az, hogy olyan érdekes vallomások, meglepő vallomások születtek, hogyha ez befér, akkor én olvasnék ebből is egy párat. Azt mondja, hogy én boldog vagyok az iskolában, mert találkozom a sok tudással, okossággal, betűkkel, számokkal és gyerekekkel. Az első osztály nagyon jó volt, játékos, vicces, néha könnyű, néha nehéz. Vagy nagyon szeretek iskolába járni, mert találkozom a barátaimmal, mert megtanultam írni és olvasni, mert a székek kényelmesek, mert a tanci kienged szünetre, és néha 5 perc ráadást is ad. Én azért vagyok boldog az iskolában, mert élvezem. Vagy nekem az első osztály nagyon tetszett, mert nem csak tanultunk, hanem sokat szórakoztunk és énekeltünk. Vagy én boldog vagyok, mert okosabb lettem, mert együtt vagyunk Móka és Kacagás. És utolsó, én nagyon boldog vagyok az iskolában, mert sokat tanulok. Ebben az évben nagyon szerettem a románt, de a kedvencem a szünet. Ez az a lefegyverző őszinteség, amiről az imént beszéltem.
Ennyi letanított évtized után, hogy látod, milyenek a mai gyermekek, és végül is milyenek, és miért ilyenek, amilyenek?
Na jó, hát ha le kellene sűríteni egy mondatba, ezt a választ persze részletezni fogom, akkor azt mondanám, hogy nem jobbak, nem rosszabbak, de bonyolultabb az életük. Gondolj bele, régen, amikor én mondhatom úgy, hogy mi gyermekek voltunk, milyen egyszerű volt minden, és mennyire kiszámítható volt. Nem kellett sok dolgot megtanulnunk, hogy biztonságosan mozogjunk ebbe a világba. Ezzel szemben nézzük meg, hogy egy 8-9 éves gyerek élete, nem beszélve a 6-7 évesről, amikor előkészítőben jön, hát ennek olyan az élete, mintha más bolygón zajlana. Játszóház, kalandpark, akvapark, áruházok hegyén hátán, ezek az óriás múlok, ahol télen-nyáron ugyanaz a kínálat, asztali számítógép, laptop, számítógépes játékok, okosóra, okostelefon, már sokaknak van ilyen korban. És az otthoni okosságok, ugye, mert otthon is minden okos lett mostanában. Nálam még buták ezek, de azért nagyon sok házban okos a hűtő, okos a zenegép, okos a mosógép, okos az aragás, hát minden okos. Minden oldalról óriási információ zudul rájuk és ránk is. Azt mondom én, hogy nincs nyugalom, nincs elcsendesedés. Erre a gyereknek is szüksége van, nem csak nekünk, a felnőtteknek. De hát ez van, a kütyüzés már jelenség. A gyereink nem tudnak egymással lenni úgy, mint régen voltunk mi, vagy nem marad idejük barátokkal való együttlétre. Mondhatom egy szóval, hogy elmagányosodnak. Egy klik, és megnyílik a világ, úgy van? Csak nem biztos, hogy jó helyre nyílik. A virtuális világ tele van csapdákkal, melyeket ők ilyenkorban nem is vennek fel időben. Hát erről a tavaly nyáron a Magyar Közoktatás Labban bővebben írtam. Erről az utolsó 30-40 évben óriási léptekben történő változás, mert ugye minden megváltozott a világban, mind a társadalom, mind a gazdaság. És természetesen a gyermek és a pedagógusok is ki vannak ennek szolgáltatva. A szülők is. A tanító szerepe is átalakulóban van, hisz a mai iskola elvárásainak kell eleget tennie, folyton figyelnie kell a szakmai változásokra, az önfejlesztése és sok más egyébre. Az utóbbi években sokszor hallottam azt, hogy hígul a gyermekanyag. Gondolom, te is olvastál ilyent. Hígul a gyermekanyag. Siránkozok állandóan. Szeretem ezt hallani, mert én gondolom, hogy azt, amit ő észrevesz, hogy hígul, az nem a gyermekanyagra vonatkozik. Biztos vagyok, nem, hogy szerintem. biztos vagyok, hogy ez nem igaz, csak a környezet és a család hatásai másak. A gyermekek azok ugyanolyannak, ugyanolyan kincs, ártatlan lélek, mint évtizedek előtt, csak a feléjük fordított figyelem az nem ugyanaz. Nem látod? Időzavaros ez a mai társadalom, miközben az elvárások, a szülők, a külvilág, az iskola részéről egyre fokozódnak. És nem is csodálkozom, hogy sok kiskorú gyermek ezt nem tudja elviselni. Ez, mert állandóan valaminek, valakinek, hát sok mindennek, sokszor mindenkinek a gyermeknek meg kell felelnie. És sokszor a gyermek ezt nem tudja elviselni. Ez túlszárnyalja minden képességét. És akkor mit csinál? Magába fordul, menedéket keres a külvilágban, a digitális világban, amely majd szépen elmagányosodik. És a következmény az, hogy érdeklik annyira aztán a külvilágban történtek, és csökken a tanulásra való hajlama is, mondhatom úgy, hogy másodlagos szerepet fog betölteni az életében a tanulást. Ezt látom a legnagyobb veszélynek manapság, hisz ez a kutyuvilág könnyen rabul ejtheti őket. Eltereli figyelmüket az igen fontos dolgoktól, s melyek azok? A tanulás, az olvasás, a valódi műveltség. Jól gondolom én, hogy az nem csak én, hanem mindenkinek az internet a legnagyobb, talán a legnagyobb csodája, a jelenkor legnagyobb csodája. Örülünk, én legalább annyira tudok örülni, hogy megéltem ezt a kort, és ebből tudok épülni. Csak hogy ezt hasznunkra kell fordítanunk. Készülünk egy osztálykirándulással az elsősökkel, a kicsi bernádisokkal. És persze megbeszéltük a dolgokat, többek között kijelentettem, hogy kirándulásra nem szabad okos telefont hozni. Jó, és megszeppenve rám néztek óriás szemekkel, de miért nem? És azt mondtam, hogy gyerekek, én erre most nekem nincs türelmem válaszolni, majd ezt meg fogjuk beszélni egy külön órán. Aztán valahogy úgy megértették beszélgetések után. Vagy ott vannak a tavalyi negyedikeseim, akik most ötödikes bolyaisok. Ballagásukra nekik egy búcsúlevelet írtam, kézzel írott búcsúlevelet, mert tudom, hogy sokan nem ismerik az ilyenféle levelet. Lehet egy évtized múlva már egy elavult kommunikációs formának fog számítani, esetleg múzeumi tárgyá válik, ki tudja. Végül a mai gyermekek is nem másak. A Jóisten gyermekei, ők az élet legértékesebb ajándéka. A világ változott, nem jobb, nem rosszabb, csak más.
Sok tanító és tanár állítja, hogy a gyermekek nem figyelnek eléggé az órákon. Szerinted van-e baj a mai gyermekekkel, és ha igen, milyen gondokról beszélhetünk?
Hát igen, gondok vannak, és ezeket gondolkoztam én is sokszor. Hogy valójában kivel van a baj? A gyermekekkel? A pedagógusokkal? A világgal? A tanulók nem akarnak figyelni, vagy mi pedagógusok nem vagyunk képesek lekötni a figyelmüket? Vagy egyszerűen nem tudnak figyelni? Való igaz, hogy egyre több figyelemzavaros tanuló van, vagy tanulási, fegyelmi gondokkal szenvedő gyermek. Nem okolhatjuk pusztán ezt az internetet, vagy az okostelefont, vagy mindenféle más kütyüt, mert szerintem nem csak ezek rontják el a gyerekeinket. Szerintem ennél összetettebb a probléma. Az évek során megfigyeltem, hogy vannak ezek a figyelemhiányos, hiperaktivitás zavarral rendelkező gyerekek. Hát őszintén mondom, régebb nem is tudtam, hogy ez micsoda, de ösztönösen megéreztem, hogy ezekkel a gyerekekkel más módszerrel kell eljárni. Hát most tudjuk, hogy ezek az angol, bocsánat, nem tudok angolul, de attention deficit hyperactivity disorder, valami ilyesmi, magyarul kimondva, rövidítve ADHD-s gyerekek, és ezeket így is használjuk. Ezeknél jelentkezik a figyelemzavar, a hiperaktivitás, és harmadjára az impulzivitás, a szertelenség, melyek sok esetben verbális vagy akár fizikális agressziót is válthatnak ki. Tehát ez a három, mondjuk, jellemző alaptünete. Az ADHD egyik alapproblémája az mégis a figyelem zavara. A legtöbb érintettnél iskolában derül ki, hogy ADHD-ban szenved, mert ezekre a gyermekekre jellemző, hogy izeg, mozog, nem képes sokáig ülni egy helyben, nem figyel a részletekre, sokszor a fontos dolgokra sem, emiatt sorozatos hibákat követ el tanulmányaiban. Szanaszét vannak dolgai, szertelen, és nem tud teljesíteni. Egyes vélemények szerint minden tizedik gyermek figyelemhiányos, és fokozott aktivitási zavarban szenved. Tehát akkor mondhatjuk, hogy minden tizedik gyermek ADHD-s, ezt mondja a szakirodalom. Na most nem volt sokszor részem ilyen gyerekeket tanítani, de minden osztályomban volt egy-kettő. Ez helyén van, mert ha az osztály létszáma nem túl magas, akkor ezekkel is könnyedén elbánhatsz. Mit tehetünk értük? Hát rengeteget tehetünk. Elsősorban a megfigyeléseink alapján, ha úgy gondoljuk előkészítőben most vagy első osztályban, hogy ezek a bizonyos jelek illenek az ADH tünetei, akkor szakemberhez kell fordulnunk és kikérni a véleményét. Egy teszt létezik, és a teszt alapján fogják ezt eldönteni, hogy valójában szenved ebben a betegségében. Van erre gyógyszeres kezelés is, viselkedésterápia, amit ezáltal enyhíti a betegség tüneteit. De tehetünk mi ennél többet az osztályban. És úgy gondoltam én, hogy ami a legfontosabb, hogy felállítsunk szabályokat ezeknek a gyerekeknek. És nem is az a nehéz, hogy felállítani a szabályokat a számukra, hanem ezeket igyekezzenek betartani. És ne legyünk elnézőbbek ezzel szemben. Tehát kis szabályok legyenek, de azokat követeljük, hogy a gyerek mind otthon, mind az iskolában tartsa be. Nagyon fontos, hogy ne szégyenítsük meg a gyermekeket. Ne szítjuk fölöslegesen, mert sokszor van olyan, hogy mérgünkben vagy elkeseredésünkben jönnek a szánkon olyan szavak is, amit mondjuk nekünk nem gond, de egy ilyen sérült gyermek még jobban sérül azok hallatára, tehát ne szítjuk fölöslegesen, csak amikor muszáj. Ne büntessük fölöslegesen, és ezek a büntetések nem minden kis rosszaságért idézőjelben büntessük. Legyünk türelmesebbek ezekkel a gyermekekkel, mert amit a szakirodalomban olvastam, a negyedik osztályig sokat fog változni a hozzáállása, és ezt én tapasztaltam, nem csak, hogy olvastam. Egész magatartására ki fog hatni az, hogyha jól viselkedtünk, és helyén volt a viselkedésünk vele. Persze teljesen kizárt mindenfajta fenyítés, bármilyen formája. És felnőtt korára azt mondják a nagy tudósok, hogy kinővi zavaró viselkedési, magatartási formáit, sőt, hasznos tagja lesz a közösségnek. Hát őt is úgy szeretni és tisztelni, mint a mag egészséges osztálytársait tudom, hogy nem könnyű, de ezt meg kell tennünk ezekkel a gyerekekkel. Egyes pszichológusok, tudod minek nevezik, csodabogaraknak, zseniknek tartják őket. Érdekes, nem? Hát ez a gondolat bátorítson minden fiatalabb pedagógust, hogy ezekből a gyermekekből lesznek majd különös felnőttek, élsportolók, művészek, összhangműsor vezetők, üzletemberek. Minden esetre olyan hivatásban találják majd magukat, amelyben felhasználhatják mozgékonyságukat és kreativitásukat. ADHD-s gyermek szinte minden osztályban előfordul, úgyhogy a pedagógus hallgatók azok tudják, miről beszélek. Ilyen gyermek tanítása és nevelése nem könnyű feladat, de nem szabad feladni. Gondoljuk bele, milyen egyhangú lenne egy osztály, ha abban az osztályban mindenki éltanuló, vagy nem is éltanuló, mint a gyermek lenne, nem? Én szerintem nem lenne jó. Attól szép az élet, ha változatos, annál szebb a tisztás, minél több színű virágok illatoznak rajta, és nem rég olvastam egy nagyon szépet, hogy a kék égbolt is bárányfelhőkkel szebb.
Hogyan hat a felgyorsult világ a mai gyermekek életére? Túlterheltek, vagy talán az idejük beosztása körül kellene módosítani, változtatni?
Én most a 44 vagy nem is tudom hány éve vagyok a pályán, talán 45. Úgy gondolom, hogy egyet értek, én nem is tudom milyen görög filozofus mondott egy olyant, amit én sokszor idézek, hogy az egyetlen állandó, már az állandóságra gondolok, az a változás maga. Egy kicsit filozofikusan hangzik, de rögtön megértjük. Ennek tükrében azt gondolom, hogy mi is, mint pedagógusok, az állandóságot csak a változás révén érhetjük el. Mert azt kérdezted, hogy változó világ, nekünk is kell változni, nem? Így teremtjük meg az állandóságot. Másként működik a világ, mint pár évtized előtt. Más gondolkodás forma működik. más összefüggések mozgatják előre, tehát vele együtt nekünk is változnunk kell, de a régi tanügyi struktúrának is. Ez lehet, hogy csak én gondolom, de az elavult hagyományos tanterveknek föltétlenül változniuk kell. Annyiszor hallottam már, hogy na végre készül egy úgy kerettanterv, vagy ilyen, meg olyan alternatív tankönyvsorozat, aztán végül kiderül, hogy nem más, mint egy tanügyigazgatási aktus, mert újra keverik a régit értéktelen tartalmakkal, és nincs fejlesztés, nincs változás. Mi van viszont túlterhelés, sok tananyag, és pláne sok fölösleg. Én így gondolom. Bocsánat, ha nem tájékozottam eléggé, de én így gondolom. Igazi korszerűsítésre szorul a román tanügy, és nem csak a román. Biztos vagyok, hogy ez megoldana sok gondot. Többek között a diákok figyelemhiányos hiperaktivitási zavar okozta gondokat is, amiről az imént beszéltünk. Régen, gyermekkoromban sokat voltunk a szabadban. Ott játszottunk falun vagy városon, de városon is többet voltak a gyermekekként. Ma a városi gyerekek az idejük nagy részét hol töltik? Az iskolában. Szabad idejükben mit csinálnak? Tévét néznek, vagy számítógépnél ülnek. Mi hiányzik életükből? A kreatív időtöltés, a kreativitás. Alig van helye. Az iskolai tevékenységek alapvetően meghatározzák a kisiskolás napi rendjét. Tehát, hogyha az iskolában nagyon sok az anyag, a leadandó anyag, neki is azt be kell hoznia, meg kell tanulnia. Nem jut idő a barátokkal való találkozásra, plusz tevékenységekre. De ki a felelős ezért? Nem csak a tanügy, nem csak az iskola, nem csak a tananyag. Szerintem a legfontosabb a gyermek időbeosztásáról a szülő. Ő határozza meg többnyire ezt a beosztást. Ő a felelős ezért. Hisz a délelőtti tanítás után sok szülő mit csinál? Külön órára járatja a csemetéjét, ami nagyon jó. Ha a gyermek nincs túlterhelve ezáltal. Véleményem, hogy manapság az otthon tanulás, halkan mondom, másodrangúvá vált. Szomorúan látom ezt, hogy nem elég időt szentelnek a házi feladatok elkészítésére. Ez az idő nagyon lerövidült, azért, mert a csemetének hova kell járnia? Angolórára, táncórára, fellépésre, mindenféle edzésre. Aztán este 8 órakor, vagy netán 7:30-kor, 7-kor belenéznek a tankönyvekbe, füzetekbe, gyorsan oldják meg a házit, azaz kipipálva, aztán gyorsan tusolni, lefeküdni, holnap meccs, kiszállás, edzés, és így minden kezdődik előről, kialakul egy ördögi kör, amely következményelől sokat lehet beszélgetni. Tisztelet a kivétel, szoktam ezt mondani a szülőknek, és kinek nem, inge, ne vegye magára. De azért úgy gondolom, jó lenne a szülők részéről is, és mindenki részéről átgondolni, hogy az iskolai tanítás és a külön órák melletti hétköznap mennyi szabadon eltölthető ideje marad a gyermeknek. Azaz úgymond én időm, mert gondolom mindenkinek kell ez az én időm. Nekem is, neked is, abszolút mindenkinek szükségünk van rá. Gyermekeknek és felnőttek egyaránt. Na, azt szeretném látni, hogy mit válaszol, ezt fogom megkérdezni holnap a gyerekeimtől, hogy mit jelent a számára az én időm. Amikor nem anya csinálja, nem apa tervezi, nem kötelez engem semmire. Sem olvasni, sem mesét, sem megoldani mateket, semmit. Az az én időm. Na, ez hiányzik a gyermekeknek, és szép lassan nekünk is már olyan nincs.
Sokszor hallottam, sokszor olvastam arról, hogy a mai gyermekek lesznek minden idők legmagányosabb felnőttjei. Te ezt hogy látod?
Igazából ezt nem tudhatjuk pontosan, és én erre így egy teljesen konkrét és világos választ nem adhatok. Azt se tudtuk, hogy milyen változások bekövetkeznek 2010-ben. Akkor azt se tudhatjuk, hogy mi lesz, mire ezek a gyermekek felnőttek lesznek. Esetleg úgy satszolni lehet dolgokat, de mivel mi sem tudtuk, hogy 2010-zel megváltozik a világ, nem tudhatjuk, hogy mi lesz. Igaz-e, hogy a legmagányosabb felnőttek lesznek? Gyermek és család válogatja. De mi történt 2010-ben? Mert 2010-ben született gyermekeket alfa generációsoknak nevezik, vagy azoknak is. Hát kik ők? Ők azok, akik már megszületésük előtt az anyaméhben érintkeztek a technológiával. még nem is születtek meg, már volt digitális lábnyomuk, ultrahangos vagy 3D-s fotójuk, amit a szüleik büszkén kiposztoltak a Facebookra, vagy mit tudom én, milyen közösségi oldalakra. Mert 2010-ben került piacra a tablet sorozat, és ekkor fejlesztették ki az Instagramot is. Na, ez gyökerestül változtatta meg a gyerekek viszonyulását a technológiához és az egész világhoz. Részben a digitális kor legifjabb tagjai magányosabbak és introvertáltabbak lettek. A kommunikáció, gondolom én, elveszítette régi tartalmát. Ha ezt olyan világosan átértem, zárójelben annyit még, hogy az első generációm a Bolyaiban, az még ezelőtt volt, 2004-től 2008-ig. Ez a generáció rengeteget olvasott, ez a generációm érdeklődési köre szerteágazott, és minden, ami szép és ami jó, érdekelte őket. Velük írtam a Nevesincs osztálykönyvet, velük nagyon sok álmaim megvalósultak akkor velük a Bolyaiban. Az internet kezdte őket befogni, egyre inkább eltávolodtak ők is majd a felső tagozaton, a tanulástól, az igazi információtól. Azokban az években meg kellett harcolniuk mindenért, olvasniuk kellett, plakátokat készíteni kellett, nem volt honnan internetről annyi információt leszedjenek. Egy csodálatos világ volt, és megértem velük sok szépet, sok jót. Na, ez gyökerestül változtatta meg a gyermek viszonyulását ehhez a technológiához. Részben a digitális kor legifjabb tagjai nem mondhatom, hogy teljes egészében elmagányosodnak, vagy hogy teljes egészében a kommunikáció eltűnik, vagy elveszíti régi tartalmát. Nem merem általánosítani, mert sok ellenpélda is van. Nem kell elfeledni, hogy társas lénynek születtünk. Minden technológia mellett a gyermek is keresi a társas kapcsolatokat, hála Istennek. Hiányzik neki is a kommunikáció, a társak, a barátok. Ebben kell segítenünk, ezt kell csinálni szülők, pedagógusok, hogy gyerekeink, most már szép lassan unokáink, ne szálljanak el teljesen a virtuális világba. Tehát ez ilyen felemás válasz volt, mert erre biztos választ szerintem senki nem adhat.
Milyen felnőttek lesztek a mai gyermekekből?
El is indítottam ezt az előszavammal, hogy milyen felnőttek lesznek a mai gyermekekből. Ezt sem lehet pontosan tudni. Összetettségében kell körüljárni ezt a kérdést, és a válasz mégsem egyszerű, mert a gyermeket nagyon sokféle sérülés érhetni. Eltekintve ettől a technológiától és ettől a felgyorsult világtól érheti sokfajta sérülés. Gyakran elválnak a szülők, vagy akár Isten őriz, meghal egy szülő, vagy a szülők olyan magasra teszik az elvárásokat, vagy olyan dolgok elé teszik a gyermeket, amelyek az égbe hágnak, hogy a gyermek nem képes egyszerűen teljesíteni. Nem beszélve arról, hogy a mai technológiával talán az alkoholizmus, meg a drogfogyasztás is elég gyorsan terjedt, és sokszor előfordul. Nem beszélve arról, hogy fizikai, lelki vagy bántalmazás is érheti a gyermeket. Hát mindezekért a gyermek frusztrált lesz. Sok felnőtt azt képzeli, hogy a gyerekeknek még nincsenek komoly gondjai. Sokan úgy tekintenek saját gyerekükre, mint a világ legboldogabb lényére, hisz ő még olyan fiatal. Ajánlom ezt a könyvet, hogy megnézni, hogy mit gondolnak a gyerekek a felnőttekről. Abszolút nem díjazzák, sem a gondolatukat, sem a módszereket, ahogyan nevelik őket, stb. Milyen bohó a gyermek, mondja Gárdonyi. Micsoda érzékeny a lelke minden változás iránt. Nekik merőben más a világuk, mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik semmiségek. És amik nekünk semmiségek, azok nekik a nagy valamik. Ezt kellene szem előtt tartani, és akkor nem sokat hibáznánk. Tévhit persze, hogy csak a felnőtteknek lehet igazi valós problémái. A gyermek a finom kis csápjaival a családban és a közvetlen környezetében minden problémát, feszültséget magába szív. Aztán ott a tudattalattiban tovább munkálkodik, tovább ragozza a gyermek, amit beszívott, és mit szívott be? Feszültséget. Majd valamikor ezek az elrejtett feszültségek fokozódnak, és egy bizonyos időpontban, általában azok olyan váratlan helyzetek szoktak lenni, kitörnek. Lehet, hogy pont az iskolában. És senki nem érti, hogy miért reagál úgy egy adott szituációban egy gyermek. Van, amikor ahelyett, hogy a felnőtt szétnézne otthon, hogy milyen problémák vannak a családban, mert nagyon sokan nem tudatosítják ezt, hogy mi van a családban, hanem egy ilyen álkép alakul ki erről. Hát mit csinálnak? Inkább elmennek egy tanácsadóhoz, egy pszichológushoz, oda hordja a szegény gyermeket, majd a gyermek, mit csináljon a gyermek? Megy, mert hogyha az anyukas, az apuka oda viszi neki, oda kell menni, mert ő, az anyuka már nem bír saját gyermekével, viselkedése kikészíti, és hol keres megoldást, ahelyett, hogy körülnézne, mit vetett az ősszel a kertjében, milyen magot szórt oda, viszi a pszichológushoz, hát nagyon jó, hogy oda viszi, de mondom, előbb a saját kertjében kellene körülnézniük. A szülőnek tehát óriási felelőssége van, hiszen a család az első közet, az első millió, ahol a gyerek a legtöbbet tanul a világról. Olvastam valahol, hogy 3 éves koráig a gyermek mindent megtanul, amire szüksége van a fennmaradásához. Na, most nem úgy kell érteni, hogy megtanul írni, olvasni. És utána jönnek csak a saját tapasztalatai, az iskola, stb. Élete első és legjelentősebb időszakában a családból kapja az impulzusokat. És hogyha már itt a családban valami sérül a gyermekben, az nagyon nehezen lehet helyre tenni a későbbiekben. Szomorú, de azt kell mondanom, hogy a mai világban a híreket, ha nézed vagy olvasol ezekről a témákról, azt kell belátni, hogy nagyon depressziós és sok depressziós és sikertelen ember él most ebben a világban. Ők is gyerekek voltak, csak hogy sajnos ezek az emberek legtöbbször a szülőktől ezt látták, gondolom én. A sikertelen, boldogtalan szülő nem tudja megtanítani a gyermekének, hogy a gyermeke hogyan legyen egy sikeres ember majd az életben, hogyan építse fel a boldogságát. Aztán ez vagy sikerül, vagy nem a gyermeknek, és előbb-utóbb úgy gondolom, hogy kevesen tudnak ebből kiszárnyalni, már a gyermekekre gondolva, kiszakadni ebből a problémás családból, és sajnos van úgy, hogy ők is depressziós és sikertelen emberré válnak, és megy így tovább, nem tudom meddig, amíg talán egy isteni csoda nem történik, és őket kiváltja valaki. Híres nevelési központokban, inkább Amerikában a kutatók vizsgálták ezt a nyugodt, boldog gyerekkor hosszú távú hatását. Ezek a kutatások margójára születtek nagyon érdekes megállapítások, mint például az, hogy boldog gyerekből egészséges felnőttek lesznek. A túlvédett gyerekekből boldogtalan felnőttek lesznek. Aktív gyerekekből is egészséges felnőttek lesznek. Stresszes gyerekekből elhízott felnőttek lesznek. A sokat tévéző gyerekekből és kamaszokból nagy valószínűséggel antiszociális és bűnözési viselkedési felnőttek kiválhatnak. Olvasó gyerekekből gondolkodó felnőttek lesznek, és szabadon sokat játszó gyermekekből lesz majd az életét jól menedzselő felnőtt. Ezt állítja Vekerdi Tamás pszichológus, ezt nem az amerikaiak mondták.
Befejezésül, tanítás, család és a gyermekek. Milyen a jó tanítónő az iskolában, a családban, szülőként, gyermeke, gyermekei nevelőjeként?
Kérdezzük meg a férjemet, a férjem jó véleménnyel van, a lányom is, úgyhogy azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek, de vannak utak, amiket bejárunk. Szerintem ez az út, tanító, család, szülő egy szabályos háromszögbe illene. Ezért, mert nagyon összefüggenek egymással. Bármelyik oldal megsérül, a fájdalom átnyilalik a másik kettőbe is. Ez így van. Egy családi kudarc kihat az iskola munkámra, ki a saját gyerekem nevelésére, miközben egy siker a pályámon bearanyozza az otthonomat is. Befejezésül ugyancsak Vörös Sándor remekeiből, az örökéltő szembefordított tükör, az igazság nem mondatokban rejlik, hanem a torzítatlan létezésben. Az örök lét nem az időben rejlik, hanem az összhang állapotában.
Köszönjük, hogy velünk voltál, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai összhangba. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Popsolyó Mágnes tanár tanítónő nevében is. Elköszönök az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt. Na nem! csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.